Kádár Noémi 2015 óta tagja a társulatnak. Kádár Gellért 2017-ben tavaly került a Tompa Miklós társulathoz, egyenesen az egyetemről. Mindketten hihetetlenül szerencsésnek érzik magukat, és milyen nagyobb elismerés kell egy fiatal pályakezdőnek, mint nap játszani, próbálni, akár a legkisebb szerepek erejéig is jelen lenni a színpadon. Kádár Noémi első jelentős alakítását a Keresztes Attila rendezte Sirályban nyújtotta, ahol Zarecsnáját játszotta. Ezt a produkciót ma is nagyon szereti, noha a legelső színházi élménye szintén Keresztes Attilához kötődik, és egy apró szerephez a Figaróban. Azóta Kádár Noémi évente legalább 3-4 új produkcióban van jelen. Alkatának és adottságainak köszönhetően többnyire ő az a nő a színpadon, akibe a férfiak hamar belehabarodnak, aki után vágyakoznak, de nem csak. Egyik nagy szerepe Shakespeare Macbethjében Lady Macbeth alakítása, amely hamarosan hallani fogjuk, több szempontból is kihívást jelentett számára. Úgy kell nőnek és úrnőnek lennie a színpadon, hogy a szó valódi értelmében lemeztelenítve játssza végig az előadást. Ugyanakkor pedig ott rejlik benne a gyarló, az esendő, ám hatalommal bíró asszony is. Ibsen Hedda Gablerében Elfstednét alakítja. Azt a nőt, aki jelentéktelennek tűnő külseje ellenére képes zavart okozni egy férfinő kapcsolatban vagy szerelmi viszonyban. A Radu Afrim rendezte Retromadár blokknak csapódik és Aszfaltra zuhan című darabban ő a tömbház legszebb lánya, akibe mindenki szerelmes és akit mindenki sóvárogva les. Kádár Noémi, Horace McCoy, A lovakat lelövik, ugye? című produkciójában két karaktert is alakít. Ez az idei évad egyik előadása. Ibsen Nórájában pedig, amelynek jelenleg zajlanak a próbái, ismét izgalmas szerep vár rá. Nők, különböző korú, természetű, rangú, habitusú karakterek. Mindegyik nőisége teljes tudatában. Kádár Noémi tudja, hogy ez ideig óráig lehet adott. Mindegyik karaktert kihívásként fogadja. Mindegyiknek teljes átéléssel bújik a bőrébe, és alkotja meg saját Zarecsnáját, Elfstednéjét, Lady Macbethét, Magdalénáját, Liliét, Mártáját. És a kihívások a színpadon nem érnek véget, hanem folytatódnak, miért ne, a filmvászon is. Kádár Noémi, ha csak egy jelenet erejéig is, néhány pillanatra, de szerepelt Nemes László Napszálta című legújabb filmjében. A tapasztalat érdekes volt, az, hogy folytatása következik-e, még Kádár Noémi sem tudja. Kádár Gellért mindössze egy éve tagja a Marosvásárhelyi társulatnak, de már is szinte minden tavaly bemutatott produkcióban láthattuk. Egyik kedvence a Radu Afrim rendezte Részegek című produkció, és az egyik nagy kihívás Karácsonyben ő Pjotruskája, amelyben Kincses Elemér elképzelése szerint több karakter bőrébe is belebújik, gyors egymás utánban alakul át, szinte a néző szeme láttára. Ibsen Hedda Gabler című drámájában Eilert Löfborgot, a társadalom perifériájára szorult tehetséges írót alakítja. Aki íróként is győzedelmes, ugyanakkor két asszony között ingadozik, és választja az előbb említett Elfstednét, akit Kádár Noémi alakít ebben a produkcióban. Kádár Gellértre változatos karakterek találtak rá az elmúlt évadban. A Keresztes Attila rendezte Macbethben egy skót nemest alakít, Horace McCoy A lovakat lelövik, ugye című produkciójában pedig három szerepkörben láthatjuk. Somogyi Gyula, Eisenmann Mihály, Zágon István Fekete Péter című operettjében Benetti Bárót alakítja. A legújabb produkcióban a Török Viola rendezte Tündöklője Romosban pedig egy legényt, Ákost. A különböző szerepkörök mindegyike kihívás számára is. A karaktereket, akiket életre kelt, igyekszik minduntalan megújítani. Úgy gondolja, ha ő megunja őket, akkor a közönség sem lehet többé elégedett velük. A következőkben Kádár Gellérttel és Kádár Noémivel beszélgetünk színházhoz, szerepekhez, közönséghez való viszonyukról, és arról, hogy hol ér véget a színház, és hol kezdődik a magánember.
ugye egyetem után nyomban leszerződtek engem ide a Nemzeti Színházhoz. Szerintem nagy esélyt jelentett ez számomra, és főleg az, hogy nagyon foglalkoztatott lettem, mert gyakorlatilag egy darab kivételével, a Mizantróp kivételével mindenben benne voltam. Ez mind szakmailag, mind emberileg egyfajta előrelépést jelentett nekem. Vagyunk páran az akkori osztályomból, akik elmondhatjuk azt, hogy nagyon szerencsések vagyunk, hogy harmadév után végzősként le tudtunk szerződni egy színházhoz. Nagyon hálás vagyok, és köszönöm, hogy itt lehetek és dolgozhatok, mert szerintem ezt a szakmát csak akkor lehet igazán művelni, akkor lehet igazán gyarapítani a tapasztalatot, hogy dolgozol. Meg főleg csapatmunka szerintem számomra színház jó, megvan, hogy egyéni előadások, stb., de akkor fejlődik a legjobban az ember, hogyha vannak, akik segítenek neki, meg hogy látom a kollégáimat is, hogy dolgoznak, és egymástól tudunk, akár nagyon apró dolgokat is, de tudunk egymástól tanulni.
Tényleg szerencse volt az, hogy egyáltalán le tudtatok szerződni? A vége felé már valahogy igyekszik a végzős, a leendő színész, hogy próbáljon egy picit, nem is tudom, úgy megmutatni magát, hogy felfigyeljenek rá?
Sosem voltam az az ember, aki próbált megfelelni dolgoknak. Nem szeretem a maximalizmust. Valahogy nekem mindig az életben úgy jöttek össze a dolgok, hogy sosem akartam, de mindig összejött. Nem a kis arányban, hanem mindig nagyon összejöttek a dolgok. Például a szüleim mindig mondták, hogy nagyon jó csillagzatban születhettem. Van, aki nagyon sokat kell dolgozni azért, hogy összejön valami, és van, aki kevesebbet, de hogy jól csinál, és összejön. És például én emiatt is mondhatom szerencsésnek magamat, és most ne értsd úgy, hogy szerencsések vagyunk, hogy elvégeztük az egyetemet, és kaptunk egy szerződést. Nem, én például emlékszem, hogy harmad év elején már azért gondolkoztam, hogy oké, elvégzem az egyetemet, elvégzem a színművészetit, de hogy mi lesz tovább? Nem tudom. És akkor nyilván a 3 év leforgás alatt voltak még külsős munkáim más színházaknál. Felkerestem én is színházigazgatókat, és beadtam a CV-met. Persze úgy, hogy előzőleg kérdeztem ismerőseket, színészbarátokat, hogy ez most ez gáz, vagy hogy megtehetem, és mondták, hogy persze, hát a saját jövődről van szó, és miért ne tehetnéd meg. Max azt mondja az illető igazgató, vagy illető személy, hogy nem kell lesz, vagy el sem olvassa. Tényleg pozitív volt azt megtapasztalni, hogy elküldtem több igazgatónak is, és így visszaírtak, hogy vagy legalább annyit, hogy tudják, hogy létezem. Kellemeset csalódtam ebben, hogy oké, pofa kell hozzá, mert sokan, akiknek még nem adatott meg az, hogy leszerződjenek, nem merik ezt megtenni, mert mondják, hogy hát te bátor vagy. Nem, ez most nem attól függ. Mersz vagy nem mersz, akarsz dolgozni, vagy nem akarsz.
A szerepek kapcsán is ugyanilyen szerencsésnek érzed magad? Tehát olyan típusú szerepek jöttek össze most, amióta itt vagy, amire úgy vágytál, vagy jó, hogy összejött, és gyere, csináljuk.
Mivel pályakezdő vagyok, nekem, hogyha még a legkisebb szerepet adják, még annak is örülhetek. Sőt, örülök. Ha egy kis minimális dolgot is, de megmutatkozhatok, és hogy látnak, vagy hogy nem számítottam arra, hogy első évemben már nagyobb szerepeim lesznek a Hedda Gablerben, Eilert Löfborg. Meglepett. De ugyanakkor meg nagyon kellemes érzéssel töltött el az egész. Ahhoz képest, hogy még most vagyok a pályám kezdetén, azért már megbíznak bennem, és felruháznak nagyobb szerepekkel.
És változatosakkal.
És változatosakkal, mert teljesen más karakterűek.
De van, amelyiket nagyon szereted?
Hát most visszatérve a Heddára, a Löfborg szerepét azt tényleg nagyon szeretem is, mert többször játsztuk, azt érzem, hogy egyre jobban és jobban el tudtam fogadtatni magammal, magának annak az embernek a karakterét, meg hogy mindig előadásról előadásra újabb és újabb dolgokkal szembesülök. De ez ugyanakkor minden szerepemnél így van, például a részegek Afrim rendezésében. Most ott voltunk a bukaresti Fenetén, valami fantasztikus volt. 2 előadást játsztunk, valami fantasztikus volt megtapasztalni. Jó, teljesen más közeg, de hogy valahogy annyira összehangolódtunk már, hogy nagyon sok új szín jelentkezett, mind az előadás, mind a saját jelenetem, mind a saját karakteremen belül. Szóval nagyon, nagyon jó tapasztalat, meg jó érzés ez.
Tehát ez a sok-sok karakter tulajdonképpen egy végtében dolgozik benned. Ott van vannak és alakulnak folytonosan, ugye?
Persze, hát azt hiszem, hogy ez a rendje, vagy most nem akarok nagy szavakkal dobálózni, de valamilyen szinten mindig foglalkoztat, mert ez a sok-sok kisebb karakter, az tulajdonképpen én vagyok, csak hogy próbálkozom több más karakterre szétszakadni, minden oldalamat megmutatni másképp. De végül is én vagyok, sikerrel vagy sikertelenül, de ez a feladat egy színésznek.
De közben is gondolkodsz rajta, tehát a minden napokban, amikor jössz-mész, vagy olyankor kezdenek el ők alakulgatni, amikor előadáson, amikor esetleg próbáltok ismét egy-egy előadásra, vagy folyamatosan ott lappanganak, és néha valami beugrik velük kapcsolatban.
Ez változó. Van olyan periódusom, amikor a színház, az legyen színház. Belépek az ajtaján, a munka. És akkor tényleg dolgozik, forog a kerék, ezt hogy fogom megcsinálni, ez a karakterem, ez miből táplálkozik, hogy épül fel, stb. Kilépek a színház ajtaján, le van zárva. Az a munkám része. Tényleg szeretem elválasztani a kettőt, mert kimerem mondani, nem egészséges az, hogy hazamegyek, és egy végbe a színház legyen, mert le kell tudni zárni, mert egy idő után az ember bele tud zavarodni, vagy beleőrlődik ebbe a kerékbe. Már tapasztaltam azt baráti köremben, hogy leültünk, és tényleg az volt, hogy egyvégben a színházról beszélni. És nyilván ez egy ilyen szakmai ártalom, de hogy egyszer az volt, hogy leültünk, és mondtam, hogy ne beszéljünk más színházról, beszéljünk valami más, annyi szép más dolog van, mit tudom, felnézek az égre, nézd meg, milyen szép az a kék ég, és beszéljünk valami teljesen más dologról. Ugyanakkor van úgy, ha netán egy előadás vagy próba folyamat alatt, úgymond mély ponton érintett egy jelenet, vagy valamire olyan helyzetre tapintottam rá, ami addig nem volt egy karakterem belül, akkor nyilván, amikor kilépek a színházból, akkor is foglalkoztat. És gondolkodom, hogy ez miért volt, ez hogy volt, és ez miért jó, és hogy tudom visszahozni következőkor.
Meg egy új karakter felbukkanásakor, például most próbáltok ismét, azért csak egy picit gondolkozol rajta, nem az utcán, és jártadba kelted be, gondolom én talán.
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, viszont a maga próba folyamat az arra van, hogy valami kifejlődjön. Legalábbis én hagyok időt magamnak, mert az a próba folyamat, az egy hosszú idő. Legyen az 2 hét, vagy legyen 3 hét, az alatt valamennyire körvonalazott egy karakter, vagy egy új szerep nem a próba folyamat alatt fog létrejönni, nem a bemutatóig fog létrejönni, hanem mit tudom, előadásról előadásra. Mert oké, a néző lát valamit egy bemutatón a premiéren, de az még csak annak a felülete, amit kellene én mutassak. Ezért is jó az, hogy előadásról valamivel mindig több és több lesz az a karakter. Így egy kész karakterem nincs, és ne is legyen. Nem szabad megelégednem azzal, ami van. Mindig valami újat és újat kell keresek, mert az nekem se jó, és a nézőnek se jó, mert hogyha már megvan valami, ami kész, már egy idő után unalmassá válik számomra. És hogyha számomra, színész számára unalmas az, amit játszik, hát sajnos a néző el fog aludni.
De még nem jártál így, ugye, hogy meguntál valakit?
Hát, hogyha netán ez így alakulna, akkor igyekszem, hogy valami újat keressek. Nem engedem meg magamnak azt a luxust, hogy belefeküdjek valamibe, és hagyom, hogy csak ott legyen.
Mikor kezded el azt érezni, hogy na most nem vagyok megelégedve, de most már elmegy.
Például a részegeknél most nem tudom, az hányadik előadása volt, amit most Bukarestben játsztunk, de most valami tényleg nagyon éreztem, nem csak Rudolf karakterét, hanem így mindenkire rá tudtunk menni, és éreztük egymást, és várom a következő előadást, hogy ott milyen reakcióim és milyen reakciókat fogok kapni mind a nézőktől, mind a kollégáktól. Nem tudom. Például a Heddánál, Tojára udvarhelyen a Cifesten játsztunk. Az előadás is szerintem fantasztikusan ment. 10-15 előadás már abból is játsztunk.
Ez is hullámzó vajon, hogy éppen a jó a csillagok állása az a színpad, ahol vagytok, s a ti hangulatotok is? Vagy igen, akkor érik össze már az előadás?
Szerintem ez attól is függ, hogy kell fel az ember.
Tud ez befolyásolni azért a színpadon? Tehát a színész ezt nem tudja, vagy nem kell neki félretennie?
De én azt vallom, vagy legalábbis a nagyok azt vallják, hogy amikor belépsz a színpadra, akkor zárják ki mindent, ami kívülálló, vagy ami a magánélet. Hát igen, lehet, hogy összejön, de lehet, hogy nem. Ha nem jön össze a színész, akkor se fogja azt mondani, hogy hát nem jött össze, hanem elmondja azt, hogy nem, már neki összejött. Saját magában dől el. Valamilyen szinten úgy is meghatározzák a színészt a magánéletéből kapott impulzusok. Szóval hazudnék, ha azt mondanám, hogy engem nem határoznak meg a magánéletemből jövő pillanat.
Szerencsés helyzet ez. Ugye ez a díj, ez pusztán számokról szól. Én szeretném ezt hangsúlyozni, hogy ez a díj még mindig nem azt jelenti, hogy én vagyok az évadban a legjobb színész, mert nagyon sokan összetévesztették ezt a díjat ezzel, és nem erről van szó, pusztán arról, hogy én a nők közül ebben az évadban dolgoztam a legtöbbet, és próbáltam, tehát ezek nem csak előadások, hanem próbaszámok együtt. És ez még mindig nem azt jelenti, hogy én valami nagyon kiemelkedő teljesítményt nyújtottam. Ez azt jelenti, hogy számítanak rám, és gondolkodnak bennem. Nekem ezt tudni kell, értékelni és alázattal kezelni. És ez tényleg magamnak is mondom, és mindenkinek, hogy ez nem jelent még semmit. A kollégáim nevezték meg ezt a díjat másként, mégpedig úgy, hogy ez a nincs magánélete díj, és valahol a színházban. Tényleg egy ilyen áldozat. Nem volt könnyű évem egyáltalán, de ez nem panasz.
Akkor vegyük ezt a felét, hogy mi lenne az egészséges, az ideális, hogy mennyire hagyjanak egy picit szuszogni, hogyha ez a nincs magánéleted díj, hogy tényleg nagyon-nagyon be vagy fogva. Mennyire lenne szükség, vagy mennyire megerőltető ez még így, hogy annyi szerep között kell megosztanod magad?
Azt hiszem, ez akkor ideális, hogyha én magam tudom magamat jól kezelni különböző helyzetekben. Ez nem a vezetőségtől, vagy nem a szereposztástól, és nem a munkamennyiségtől függ, hanem attól, hogy én mennyire tudom magamat stabilan tartani. Mert igazán ez a fontos, hogy stabil ember maradj. Mert nagyon sok minden ér azért minket itt. És hogyha az ember nem elég erős, és nem figyel eléggé arra, hogy hol van az ő középpontja, akkor egy picit el tudsz veszni, és marad csak a színház, és csak a színház nem lehet. Mert a színháznak sem jó, hogyha egy színésznek csak ő van. Mert muszáj, hogy az élete gazdagabb legyen ennél ahhoz, hogy aztán ő tudjon alkotni.
De kezdetben jó ez így, hogyha ilyen sűrű játszatnak és foglalkoztatnak?
Ez nagyon szerencsés eset, hogy nem az van, mint különböző színházaknál, azért látom a kollégáimat, a generációmat is, hogy bekerül egy színházba, és 10 évig tálcát hordozgat a nagy színészeknek, a rutinusoknak, a neveknek, és 10 év után rájön, hogy ő nem színész, és megundorodott az egésztől. Pont fordítva kell, hogy legyen. Tehát egy pályakezdőt nagyon-nagyon keményen be kell fogni. És most kell megtanítani neki mindent, mert a főiskolán nem lehet ezeket megtanulni. A főiskolán megtanulsz talán beszélni, vagy bemelegíteni, megtanulod a drámairodalmat, az elméletet, stb., de igazán itt kell, és most kell egy fiatal pályakezdőt idézőjelben használni. És a lehető legkülönbözőbb amplitúdóban. Nagyon szerencsés állapot, ami az enyém, hogy Keresztes Attila meghívott ide, mint társulati tag. Úgyhogy előzőleg dolgoztunk kettőt, én még bábszínész szakos hallgató voltam. Egyből kaptam feladatokat, és nem is akármilyen feladatokat. Hát az is érdekes volt. Azt hiszem 2015-ben kerültem ide. Igen, hát azóta nagyon sokat változott az életem. Soha nem is gondoltam volna, hogy ide kerülök, hogy nekem így fog alakulni az életem.
Bábokat nem sajnálod?
Egyáltalán nem. Szegények nem hibásak, de nem nagyon szerettem őket, és ezért nem nagyon működtek a kezemben ők. Voltak jó munkáink az egyetemen, amiket élveztem, és báb volt. Azért tanultam technikákat. Legalább van egy ilyen plusz dolog a tarsolyomban, de ez nem azt jelenti, hogy én ebben jó voltam, mert nem éreztem jól magam ebben. Egyrészt másrészt, hogy minden paraván alacsony volt nekem, és elég kényelmetlen volt mindig mögötte. Pluszban még a nyakamat lehúzni és a lábamat berogyasztani, hogy nehogy kilógjon a fejem teteje. Szerencsés, hogy így alakult. Én először színész szakra felvételiztem, viszont annyira nem voltam benne biztos, hogy felvesznek, ezért beixeltem második opciónak a bábszakot is. Emlékszem, annyira nem találtam helyem, és azt se tudtam, hogy melyik földrészen vagyok, hogy a bábszakra is alig vettek fel.
A szerepekkel elégedett vagy, amelyeket kaptál azóta? Az most már 3 hét. Nem voltak azok azért annyira különböző típusok.
Hogyha valakinek adott egy alkat, ezek az alkatok azt hiszem, hogy mindig csak évekig tartanak, mert változunk, mert öregszünk. És én nagyon szerencsés vagyok, hogy 23 éves koromtól most 26 éves vagyok, eljátszhattam a naivának különböző fázisait, különféle naivákat csinálhattam meg.
Többnyire a nő voltál, a különböző nő, aki a különböző férfiaknak az útjába keveredik, de gondolom ezt is próbáltad változatosan csinálni. Hogyan költözöl bele egy-egy karakterbe? Hogyan próbálod te általában megérezni őket, hogy aztán kivitt őket a színpadra?
Mostanában azt vettem észre magamon, hogy többnyire az összes többi szereplőt figyelve építem fel a sajátomat, de nem abban az értelemben, hogy a kollégáimat lesem, hanem a körülöttem lévő szereplőknek a szándékait, vágyait figyelve keresem meg a párhuzamot a saját, vagy az általam játszott szereplő életében. Most mondok egy példát, a Sirály. Nekem a Sirályban nagyon fontos, noha semmi köze Ninának másához, de mégis nekem nagyon fontos a más a története. Tehát én felépítettem magamban egy külön kis világot, egy filmet, amiben benne van Mása, és aminek nagyon fontos szereplője. És én például a 4. felvonást a Sirályban Másából csinálom meg. Érdekes mindig föltenni, amikor egy darabban eltelnek évek, hogy mi lett volna, ha. És amikor a szereplő visszamegy, úgyhogy évek teltek el, hogyha belegondolsz, hogy de mi lett volna, ha akkor nem úgy döntök, ha nem azt lépem, hogyha megfogom a kezét, hogyha egy picit jobban szeretem, hogyha többet várok, ha türelmesebb vagyok, hogyha elengedlek és átengedlek neki. Tehát, hogyha ezekben, ha csak a saját életemmel kapcsolatban is belegondolok, akkor már van ott valami válasz, minden esetre valamilyen érzés.
Elegendő egy-egy próba, folyamat a bemutatóig arra, hogy kitapasztaljad azt a környezetet, amelybe elhelyezed magad? Vagy még sokáig azért helyezkedik ez a különböző figura?
A bemutató az semmit nem jelent. Egy ünnepet jelent, hogy valaminek a végére értünk, de igazán most kezdődik valami. Nekem ennyit jelent egy bemutató, én jobban szeretem a próba folyamatokat, az előadásokat próbálni, mint játszani. Sokkal fontosabb a folyamat nekem. Mert ott még lehet hibázni, mert ott még lehet nagyon sok mindent kipróbálni, és rá tudok csodálkozni például a kollégáimra. Mondjuk persze előadásról előadásra is, de a próba az más. A próba az még egy biztonságos és sokkal tágabb terep. Nagyon sok minden történhet ott egy szereplővel, és ezért szeretem. Persze előadásról előadásra is fejlődik a történet, de ott már van egy stabil alap, amin belül mozogni tudunk.
Mind végig, ameddig él egy előadás, dolgozik benned a figura?
Igen, egyértelműen. Én nagyon lassú vagyok. Sajnos nem tudtam még magamat olyan szintre edzeni vagy nevelni, hogy rögtön az első próbán meglegyen a szereplőmnek a nem is tudom, a hangja. Mert nekem a hang az nagyon fontos.
Nincs olyan színész, aki az első.
Van, nagyon. Én láttam tényleg erre példákat, igen. Jó példákat és hihetetlen példákat. De van. De hogy még a próba folyamat közepén is nagyon el tudok veszni, aztán a bemutató előtt egy héttel pláne. Folyton megkérdőjelezem az egészet, és nagyon tudok félni. Ez a Sirály, amit például ma játszunk, az nem olyan, mint amit 3 éve játszottunk. 2 teljesen különböző előadás, a 2 már. És ez csak is annak tudható be, hogy tényleg egytől egyig mindannyiunkban a helyre kerültek a dolgok, azt hiszem. És azon túl, hogy a helyükre kerültek, elmélyültek. És mai napig nagyon-nagyon sok revelációm van jelenet közben, vagy előadás közben. Ez, Úristen, ez tényleg ezt jelentette, és ezt eddig nem vettem észre, vagy hogy tudott így rám nézni, vagy miért így szólt hozzám. Tehát, hogy rácsodálkozom arra, hogy ez még többet tud jelenteni, és még többet tud jelenteni, és néha halálosan valóságosnak tűnik az egész, ezt komolyan mondom. Annyira szépen össze tudunk dolgozni időnként, hogy félelmetesen vékony a határvonal a valóság és egy másik valóság között, mert hogy a színház is azért. Nem mondhatom azt, hogy fikció. Tehát, hogy néha nem tudom tényleg, hogy azt most én mondtam, vagy Nina mondta. Mert nincs ilyen. És azt hiszem, az a jó, amikor megszűnik ez, hogy a színész és a szereplő. Mert azt is én csinálom, Noémi csinálja. És a Noémi Ninája ilyen, a Noémi Lady Macbethje ilyen. A a Noémi Elfstedné a Heddából, ilyen én így gondolom ezt. Én és a rendező, aki segített ebben. Nem az a lényeg, hogy hányféleképpen tudunk játszani különböző szerepekben, és hogy mennyire ne ismételjük meg magunkat, hanem az a lényeg, hogy a színész mit gondol arról a szerepről. Szerintem nem lehet senkitől elvárni, hogy például Zoltán ne Zoltán legyen, mert ő Zoltán.
Ez a 3 év szerintem meg az, hogy egész más az előadás, az még azt is jelenti, hogy te is változol, hát a 3 év alatt egy ember azért változik, sok mindenben változik, érettebbé válik.
Nagyon-nagyon soknak tűnik ez a 3 év, pedig ha elszámolok 1-3-ig, az nagyon rövid. És mégis, ha kimondom, hogy 3 év, akkor legalább 6-nak érzem. Mert hogy egy évben ugye nem csak egy szerep van, szerencsére. Nagyon sokat turnézunk, sűrű az életünk itt, hogyha a színész olyan szerencsés, mint például én is, van munkája folyton.
Az jó, hogyha sűrűn játszotok egy előadást, vagy jobb, hogyha ritkábban játszotok?
Egyértelműen az lenne a legjobb, hogyha minél többet játszhatnánk előadásokat, de sajnos, mivel 2 társulat van egy intézményben, ez nem tudom, hogyha valaha lehetséges lesz. Nagyon-nagyon élvezném, hogyha megtörténhetne az, hogy egy előadást 5 napon keresztül játszunk egy hónapban, estéről estére, nem szünetekkel, egymás után, mert az egészen más szintre helyezhetni a dolgokat. Így meg nagyon kevés időnk van sajnos arra, hogy egy előadás igazán erőre kapjon.
Szoktál-e tanácsot kérni? Most nem a rendezőre gondolok, aki irányítja, hogy hogyan dolgozzál, hanem mit tudom én, tépelődéseid közepette. Van-e olyan, vagy szereted megoldani magad az alakítási gondokat?
De általában, hogyha valamilyen módon nem érzem magamévnak, nem tudom magamévá tenni az adott karaktert, akkor nyilván, hogy segítséghez kell forduljak. Nem feltétlenül most a rendezőre gondolok, hanem kollégáktól is tanácsot kérek. Véleményüket mondják el, hogy mit látnak abban, amit én csinálok, és hogy mivel lehetne jobb szerintük. És elmondnak egy véleményt, abból leszűröm azt, ami nekem hasznos lehet. De ugyanakkor, ez most csak a kollégák, de hogy akár a szüleim, testvére, meg barátnőm, sőt a barátnőmnek nagyon kikérem mindig a véleményét, hogy ő hogy látja, és hogy szerintem én miben lehetne módosítani a dolgokon. És nyilván ezeket megfogadom, ha tetszik, ha nem. Én általában úgy vagyok, hogy minden előadáson kipróbálok valami újat. Egyszer most a részegek visszatérve.
Szereted az előadást ezek szerint?
Én még annó az egyetemi éveim alatt, azt már egyszer megcsináltuk vizsgálóadásként, úgyhogy már nekem ez nem volt új, amikor jött Áfrém és mondta, hogy na, Őrpályév részegek, mondtam, hogy jó, én azt már játsztam. Szerintem egy fantasztikus darab. Na, például az, hogy a Rudolf karakter egyszer agresszívabbra csinálom, egyszer visszaveszek belőle, finomítok rajta, és hogy keresgélem addig, ameddig számomra megfelelővé válik az a bizonyos valaki.
Milyen jellegű karaktereket érzed, hogy úgy nagyon szeretsz, vagy nagyon fekszenek neked?
Egyszer beszélgettem valakivel, neki mondtam, hogy én szeretem azokat a karaktereket, azokat a szerepeket, amik teljesen mások, mint én. És meg szeretném próbálni azokat, amik nem én vagyok. Mert az, hogyha adnak nekem egy olyan szerepet, ami példákat mondok, nem kell most konkrétan rám gondolni, hogy kemény legény, nagy vagány csávú, aki megmondja, hogy mi az igaz, Eilert Löfborg, vagy bárki, valamilyen szinten magamra tudom húzni ezeket a karaktereket, de nem szeretnék ezeknek a szerepeknek a rabja lenni. Ki akarom a határaimat tolni, de nagyon. Ne azt játszam, aki én vagyok, más szemszögből, hanem teljesen más karakterek, esetleg, ha kell, még nőt is eljátszanék. tényleg, vagy bármi, ami a határaimat tudja feszegetni. Számomra ez lenne nagyon izgalmas, mint tapasztalat.
Meg gondolom, szélsőséges figurák is nagyon jól jönnének persze. Neked talán, meg negatív, az sokkal izgalmasabb.
Persze, nyilván. Nem, én ezekre mind nyitott vagyok.
Mennyire tudsz könnyedén váltani? Most például a lovakra gondolok, a legutóbbi előadásra, ahol több karaktert is alakítod. Ez hogy váltani? Egy előadás keretén belül, vagy akár egyik nap ez, másik nap az, ez könnyen megy, vagy hát a színésznek ez a dolga csinálja?
Valamilyen szinten nyilván megvisel, ha tudatosan, ha tudat alatt. De hogy megvisel, például a lovaknál ugye három karakterem van, Mario, Pedro és John Maxwell. A három karakter teljesen más. Viszont megtaláltuk, vagy megtaláltam mind a három karakternek az énjét. Tényleg, ha nincs meg, nem ismered a karaktereidet, akkor nem fogod tudni szépen szétválasztani. Most nem azt mondom, hogy én milyen tökéletesen csinálom, mert nem, ebbe is még sokkal több van, de meg kell mindegyik karakternek találni az igazát. És hogyha az megvan, akkor könnyedén át lehet váltani. Például van a Piotruska, ott 9 karakterem van, egy előadás le. De úgy, hogy bemegyek csermelyként, kirohanok, s megyek is be a doktorként, kirohanok, megyek is be majtényként. Szóval az számomra, az még egy megoldatlan helyzet. Ilyen helyzetben még sose voltam, hogy egy adott előadás alatt 30-szor kibe, hányszor kimegyek és visszamegyek, megint más. Ott annyira a karakterek nincsenek is elválasztva, mert a jelmez ugyanaz. Oké, lehet, hogy van egy csokornyakkendő vagy egy cilinder, de nem attól lesz két karakter különböző. És ott is próbálkozom megmutatni mindegyiknek a mienségét, viszont az nagyon nehéz. Például én a minden előadás, Piotruska előadás után azt érzem, és lehet, hogy hülyén hangzik, de olyan, mintha egy évet átszaladtam volna. Elfáradok, és azt én megvisel. Kell utána egy 2 nap, hogy na jó, akkor megint fussunk neki, megint kezdjük előről, de nem olyan egyszerű. Persze ez még nem végleges, szóval még rengeteg munka van azzal az előadással is részemről. Más nevében nem nyilatkozom, de tudom, hogy még vannak kidolgozatlan pontok, amiket nem lát a néző, de én tudom, hogy miket kell helyre tegyek ahhoz, hogy valamilyen szinten helyt álljon.
Bátran szoktál hozzájuk nyúlni, hogy úgy alakítsd, ahogy te szeretnéd?
Hát ez rendezőtől is függ.
Egyre többen azt hiszem hagyják, hogy azért
egyre többen hagyják, igen.
Te ezt szereted?
Szeretem. Sőt, azt szoktam csinálni, hogy mindig, ha több karakterem van, akkor felnagyítom a karaktereket, mert a több mindig jobb, mint a kevés. És hogyha felnagyítom a szerepet, akkor már utána tudom, hogy mennyit kell levegyek ahhoz, hogy jó legyen. Eltúlozom.
Tudod?
Eltúlozom.
Tudod mindig?
Az ember eltúloz valamit, azt tudja. Azt tudja. Azt is érzi, hogy jó, ez sok volt, és mennyi az annyi, hogy jó legyen. És hogy valamilyen szinten mindig azt szoktam csinálni, ezt az egyetemen tanultam, hogy inkább legyen több, mint kicsi, és akkor eltúlozom, és utána majd annyit veszek le belőle, hogy jó legyen. Ha netán többet levettem, akkor még kicsit rápakolok, de ez a rendező függő. Lehet, hogy a rendezőnek nem tetszik az, amit csinálok, és azt mondja, hogy nem, túlozd el. Például egy év alatt, most nem mondok a rendező neveket, volt olyan, akinél az egyik karaktert megcsináltam, és azt éreztem, hogy ez túlzás. Ezt, mit tudom, Keresztes Attilánál nem így csináltam volna meg, mert azt mondta volna Attila erre, hogy ez azért sok. Viszont a másik rendező azt mondta, hogy neki ez kell. Ez mindig változó.
Most a szélsőségesebb karakterekről beszélgettünk, de viszont mit szólnál olyan szerepekhez, ami erőteljesen romantikus, vagy vígjáték, vagy opera, énekelni kell, kabaré, revű. Mindent ki szeretnél próbálni? Kell az neked? Meg jó, hogyha mindent kipróbálsz?
Nem mondhatok nemet. Nem érzem azt, hogy én olyan valaki lennék, hogy azt mondanám, hogy nem. Persze, kipróbálnám a kabarét. Fekete Péterben is benne voltam. Egy olasz bárót játsztam, nem volt sok szövegem, és olaszul. Az nagyon jó volt megtapasztalni az impulzusokat a nézőktől, hogy valahányszor bementem, és mondtam egy olasz szót, tettem rá egy kis hangsúlyt, ott eltúloztam, mert maga a komédia, ez az operett, ez a Fekete Péter, ez megengedi ezt a túlzásokat. Hangsúlyból még rájátsztam, és olaszul mondtam egy mondatot. A néző nem ért abból semmit, mert csak magából a hangsúlyból szakadtak a röhögést, és akkor azt néztem, hogy ez hogy van? Milyen érdekes, hogy bármit csinálhatsz, a néző azt veszi a lapot, és hogy kap, és nagyon jó volt ezeket a reakciókat, ezeket az impulzusokat begyűjteni, és utána már azzal mentem be. De nyilván kipróbálnám magam akár romantikus előadásban, akár egy operetben, mint énekelni, majd megválik, hogy mit hoz a sors, mit dob a gép.
Mondtad, hogy izgulsz, amikor legelőször álltál színpadra itt, és nem a bábokkal, mert azok az nyilván egészen más volt. Hogy érezted magad egyáltalán, hogy lehet ezt leírni, azt az érzést?
Hát én még visszamennék. Én a legelső olvasó próbámra emlékszem nagyon, amikor is pénteken felhívott Keresztes Attila, és azt mondta, hogy van a Figaróban egy kis szerep, rád gondoltam, hétfőn reggel 11 óra jó lesz? Tehát ő sosem látott engem színpadon, nem ismertük egymást, köpni nyelni nem tudtam. Persze nyilván azt mondtam, hogy igen, köszönöm szépen, viszont hallásra. És hát hétfőn megjelentem azok között, a színészek között, akiket azelőtt csak színpadon láttam. Néhányukat talán ismertem innen-onnan, így kocsmából, vagy amiket csinálnak a színész, bábszínész hallgató diákok, hogy persze ismerkedünk a színészekkel. De hogy igazán mély kapcsolatom itt nem volt senkivel. Emlékszem a hangomra, hogy folyton forgattuk az oldalakat, láttam, hogy még mindig semmi szöveg, valami jelenlét, hogy itt bejön a szereplő, ott kimegy, néztem, hú, ez már nagyon jó. Forgattuk, és egyszer csak láttam, hogy van egy mondatom. A mondat az oldal alján volt, de én már, mikor fordítottuk, már akkor láttam, hogy hoppá, tehát itt lesz valami, és én készültem. Persze addig még a szereplőknek el kellett olvasni egy oldalt. Tehát ahogy megszólaltam, az nem az én hangom volt, és valami nagyon nevetséges, kínosan rossz élmény volt az nekem. De most így visszagondolva szép ez is, hogy alig bírtam megszólalni, annyira izgultam. Azt hiszem, egy próba kivételével az összesre elkíreztem minden órámról. Nekem nagyon jó volt, hogy van egy ilyen jó ürügyem, hogy én a színházban próbálhatok.
Akkor kilépsz a színpadra, elmúlik ez az izgulás?
Szoktam nagyon izgulni. Bemutatók előtt viszont szoktam, de nem is magamért, hanem úgy az egészért, hogy vajon mit tud ez most jelenteni a nézőnek, vagy hogyan fogja fogadni? Ez nem azt jelenti, hogy ennyire foglalkoznék a nézővel, csak hogy a fogadtatás az mindig nagyon izgalom nekünk, szerintem mindannyiunk. Ilyen druk van bennünk, hogy csak jó legyen, csak sikerüljön, csak szeressék.
Hát azt hiszem, én így gondolom, hogy a határaid egyik feszegetése eddig a legnagyobb ilyen tapasztalat az a Macbeth lehetett, amikor igencsak ruhátlanul kellett végigjátszani az előadást. Ez volt az egyik dolog. A másik pedig azok a körülmények, amik a színteret jelentették, a víz egészen konkrétan. Én csak azt néztem, hogy úristen, hogy bírják, hogy nem hűlt ki az a víz, hogy nem fognak meghűlni abban a vízben. Hogy érted ezt meg? Most vegyük először azt, hogy ilyen ruhátlanul ki kell állni. Azért ez hozzátartozik a színészhez, de azért lehet, hogy valahol feszélyez, vagy nem?
Hát most eltelt egy nyár, tavaly mutattuk be, múlt héten játszottuk először az évadban, és igazán most jöttem rá, hogy mennyire furcsa, hogy én tényleg mesztelen vagyok. Azt hiszem, igazán most fogtam ezt fel, és nagyon zavarba jöttem saját magamtól és a helyzettől. Itt jelenet közben, előadás közben elfelejtettem 4 sort abból a szövegből, amit nekem ott mondanom kellett volna. És csak a szövegrészlet vége jutott eszembe. Annyira megilletődtem ettől a helyzettől. Pedig már játszottuk 13-szor, azt hiszem. Kellett 13 előadás és egy nyár, hogy valóban belém csapjon az a nyíl, hogy itt ez történik. És én nem tudom, hogy lehettem ennyire eltompult, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Valószínűleg ez azért történt így, mert tartottam magam, hogy meg tudjam csinálni. most esetlen nekem, és nagyon érdekes érzés volt. Fel kellett dolgozni ezt is. Azt hiszem, csak így tudom elmagyarázni. A rendezőnk, Keresztes Attila nagyon emberséggel közelítette ezt meg, és nem kényszerítette rá minket, hanem elmondta, hogy mit képzel el, hogyan képzel el ezt a két embert, szerintem milyen a viszonyuk, és hogy ebben a nagy magányban ők időnként egyedül vannak. És igazán nem ez a lényeg, hogy most mesztelenek vagy sem, hanem hogy mindketten egyedül vannak, és egyedül is maradnak. És nem tudnak találkozni, noha próbálnak. Például próbálnak szeretkezni, próbálnak gyereket csinálni. Nem tudnak. Tehát az a bűntudat és az a kemény örlődés, ami ott zajlik, az sokkal fontosabb annál, mint sem, hogy két ember mesztelen. Sőt, hogyha néző lennék és nézném ezt az előadást, akkor azt hiszem, hogy ettől még igazabb lenne nekem az egész. És éppen ezért az igazságért. Nem volt kérdés egyikünknek sem, hogy ezt bevállaljuk-e vagy sem, mert mindketten Barta László Zsolt kollégámmal nagyon fontosnak tartjuk a színházban. Azt hiszem, az ő nevében is beszélhetek, hogy őszinte legyen, vagy hogy az őszinteségre törekedjen egy előadás. Egy szereplő, két szereplő, az összes szereplő. Most már azt hiszem, hogy rendben vagyok ezzel. És a víz az meg víz. Februárban nagyon hideg, októberben még tűrhető, de igazán csak akkor van időm erre figyelni, amikor miután már meghaltam az előadásban. Addig nem igazán érzékelem, vagy nem igazán számít, mert teljesen mással vagyunk elfoglalva.
Amikor ott fekszel benne,
hogyha forró lenne, se vennénk szerintem észre. Az a necces télvíz idején, amíg ott fekszem, azt hiszem már azt is megtanultam kezelni. Az elején egy picit kétségbe is estem ettől, amit nem kellett volna. Most már tudom, hogy nem kellett volna, elmúlt.
Azt hiszem, ez az, hogy érik a karakter, amikor te most megtorpantál egy picit. Ez váltást is hozott az alakításban? Mert hiszen egy más viszonyod alakult ki talán Lady Macbeth-tel, nem?
Nem ez hozta meg az átalakulást. És szerintem mindenki így van ezzel, hogy a szerep az folyton ott van veled. Ha elmész kenyérért, akkor is ott van. Ez egy pecsét, és nem tudod elfelejteni azt, hogy te másfél-két hónapig dolgoztál egy szereplőn. Éppen ezért mindig és minden pillanatban minden szereplő változik. És szerintem ezt így egy időben teszik az ember a színész testében, lelkében, agyában. Ez a váltás, ez minél több idő telik el, annál jobban történik. Minél több idő telik el, annál mélyebb és mélyebb tud lenni egy szereplő. Még akkor is, hogyha mondjuk nagyon rosszul volt felépítve, vagy akkor is, hogyha a színész valamikor nem jól csinálta, előbb-utóbb, hogyha valóban nyitott vagy rá, és valóban érdekel a szereplő szándéka, vágya, hite, akkor úgy is valamit csak ki tudsz hámozni magadból, mert nincs ez az Isten, hogy ne. Idővel változik a szereplő.
Sokat emlegetted a Sirályt. Ezt azért, mert hát mérföldkő volt? Vagy azért, mert különlegesen szeretted? Vagy van olyan szereped, amit sokkal jobban szeretsz, mint egy másikat? Vagy mindegyiket szeretned kell ahhoz, hogy élethű legyél és hiteles?
Nem az első volt, de az első igazán mérvadó. Az első, ahol igazán egy ívet meg lehetett csinálni. Különlegesen szeretem ezt, amikor nem kell játszani semmit, és mégis történik velünk, és életek vannak körülöttünk a szemünk előtt. Minden szerepemet eddig még sikerült megszeretnem, ha nem is egyből, de egy idő után. És ez nagyon fontos nekem, hogy meg tudjam szeretni, hogy valóban empátiával tudjak a szereplő felé viszonyulni. Van, amikor nem könnyű, mert van, amikor azt mondom, hogy hát ez a nő, ez teljesen budjan, tehát hogy lehet ilyet? Nem lehet így viselkedni, nem lehetnek ilyen buta döntései, mert az én értékrendszeremben mondjuk az nem fér bele. Ezt is így el kell fogadni, meg kell tanulni szeretni. Ez nem mindig könnyű.
Hát ezek a kihívások, gondolom.
Akkor nehéz szeretni a szerepedet, amikor nem tudsz benne igazán jó lenni. Még mindig, és egyszer csak eddig még mindig úgy éreztem, hogy történt egy váltás, ahol egyszer csak elkezdtem szeretni azt, hogy ezt játszom. És ma este ilyen vagyok.
Érzed te magadtól, hogy ma jobb vagyok? Vagy ma elkezdtem már jobb lenni? Vagy ettől arrafelé egy picit jobb vagyok, most már úgy érzem egy ideje? Vagy jönnek a visszajelzések a partnerektől?
Érdekes, nem nagyon jelzünk vissza egymásnak, és erről le kéne szoknunk. Vannak estik, amikor magamra is rácsodálkozom, és ez azért veszélyes, mert másnap vissza akarom hozni, és nem lehet. És ilyenkor most már egy ideje azt gyakorlom, hogy ne is figyeljek arra, hogyha egy pillanatig is igazán jónak éreztem magam, mert tuti biztos, hogy másnap arra akarok gyúrni, és nincs ilyen, tehát nem lehet ezeket a pillanatokat megismételni. És mindig akkor szokott bejönni nekem a depresszió is, ez az önmarcangolás, amikor rájövök, hogy de hát nem tudom még egyszer megcsinálni, és arra is rájövök, hogy ezért nem vagyok elég jó, és közben nem erről van szó, hanem el kellene fogadni, hogy mindig más, és hogy mindig valamilyen.
Van egyáltalán egy ilyen teljes magabiztosság, vagy mindig ott van az a bizonytalanság, ami jó tulajdonképpen, ha ott marad?
Hát sosincs ilyen teljes magabiztosság. Pillanatok vannak. Ezek olyan pillanatok, amiket úgy, ahogy kaptam, el is kell tenni valahová egy dobozba, és majd valamikor sokkal később elővenni, mert veszélyes. Szerintem egy pillanatig se gondolhatod magadról azt, hogy jó vagy. Soha, de soha nem nyugodhatsz bele abba, hogy ma elég jó voltam. Például nagyon örülnék annak, hogyha gyakoribbak lennének, pontosabbak lennének, objektívebbek lennének a visszajelzések. Nagyon nagy szükségünk lenne erre, és jóformán nincs semmi. És ez engem rettentően el tud szomorítani néha. Lejátszunk egy előadást, tényleg amit tud a színész, úgy érzi, hogy odarakja. Miután kijössz a színházból, körülnézel is az érzésed, mintha semmi sem történt volna. És ez így eléggé magányossá teszi az embert. Elmegy a kedvem. És ez lehet, hogy egy ilyen önző dolog, vagy ez egy rossz elvárás. Nem tudom, lehet, hogy tényleg ilyen ez a szakma, hogy soha egyetlen pillanatban sem számíthatsz arra, hogy valóban számít, vagy ér valamit az, amit csinálsz.
Kollégáktól visszajelzés, a szakmától visszajelzés, a kritikusoktól, a kritikától visszajelzés, ami szinte alig létezik.
Mindhárom, és a nézők. Igazán a nézők, nem igazán létezik jó kritikaírás. Ettől is szenved ez a szakma. Jóformán nem kritikákat, hanem szinopszisokat olvasunk. Arra meg ott van a Google. Nagyon ritkán lehet pontos és jól átgondolt írásukat olvasni arról, hogy mit láttak bizonyos emberek.
A nézők meg nagyon lelkesen tapsolnak.
Nem mindig.
Érzitek a különbséget?
Én... Volt egy Macbeth, az a revelációs pillanatom estéjén volt. Egy olyan taps... az előadás végén, amikor jóformán legalább 100 ember ült bent, és az volt az érzésem, minthogyha 10 tapsolnának. Lehet, hogy, sőt, biztos, hogy erről mi tehetünk, mert biztos, hogy valami nem volt elég, de annyira rosszul esett, hogy utána alig tudtam összeszedni magam, és arra gondoltam, hogy nem tudom, mit lehet ennél többet. És nem arról van szó, hogy mesztelenek vagyunk ezzel előadásban, hanem, hogy színészetből úgy érzem, hogy megakadtam egy picit, hogy elakadtam, hogy szeretnék tovább lépni egy szintet, mert ez így nem mehet tovább.
Ez tulajdonképpen építő is akkor, ugye?
Igen, csak először ijesztő nagyon, és kellenek napok. Látod, most kellett egy hét, hogy ez így valóban megfogalmazódjon bennem. Hogy tényleg tovább kellene lépni most már. És ez is nagyon kemény önfegyelmet igényel, hogy folyton képezd mindenedet. Azért, hogy készenlétben legyél bármire, ami jön. Hogyha egy előadást nincs kellő időd arra, hogy felújítsd, és igazán teljes legyen mondjuk a felújító próba, neked akkor is az előadáson úgy kell játszanod, mintha 3-szor próbáltad volna le előtte. És ezt még meg kell tanulnunk, azt hiszem, ezt a fajta profizmust. Mert lehet, hogy inkább csak a magam nevében beszélek.
Közönséget hogy érzed? Figyelsz rá, vagy elvonatkoztatsz tőlük? Hogyan játszotok ti együtt a közönséget?
Akaratlanul szerintem ott van. Bármennyire próbálok elvonatkoztatni tőlük, hogy nincsenek ott, meg nem figyelek rá, rengeteg impulzust kapok. Mert volt már rá példa, hogy kizártam őket, mondtam, hogy nem érdekelnek, mert mi érezzük jól magunkat, de hogy akarva akaratlanul a közönség attól ott van. És bármennyire akármilyen impulzusokat kapsz, az begyűjtöd, mert utána adod is nekik vissza. A néző és a játszó. Ez a színház. Már láttam olyan előadást, hogy semmi reakcióm nem volt, de nem csak nekem, hanem másnak sem, és egy fantasztikus előadás volt, és gyakorlatilag a színészek azok vették a lapot. Ugye okosak a nézők, mert figyelnek, és minden receptorokkal rajtuk vannak, és minden rezdülésre, minden rezzenésre ott vannak a színésszel, és nem feltétlenül hiszem azt, hogy kell mindig valamilyen reakció, vagy nevetés. Az is egy nagyon jó impulzus, amikor a néző ül, és csak néz, de tudod, hogy néz. nem tehet más, de tehet más, feláll is kimegy. A nézőnek is megvan a szabadsága, sőt.
Rettegsz-e valamitől, vagy óckodsz-e valamitől, vagy vannak olyan dolgok, amit úgy mégse szeretnél, még akkor is, hogyha színész vagy.
Eléggé vakmerő vagyok, ezt kell tudni, de hogy mindenbe belevágok. Hogyha netán jön egy ilyen lehetőség, hogy valami, amitől félek, vagy hogy nem szeretném, hogyha ellene megyek, és megcsinálom az épp az, mert egy gátat megint le tudok bontani, és azáltal valamivel több leszek.
Az elmúlt év nagyon-nagyon gazdag volt mindenféle szempontból. Minek ígérkezik ez az év? Milyen jellegű szerepek vannak most kilátásban?
Csak egyet tudok elmondani, mert én sem tudok többet. Ibsen Nóráját próbáljuk, és én leszek Lindéné. Nóra 10 éve nem látott régi-régi, kiégett, megöregedett barátnője. Ma voltunk először színpadon, 2 hétig ültünk fölötte, elemeztük, húztuk, vizsgáltuk.
Nyilván előtted a pálya és minden egyéb, úgyhogy sok minden vár még rád, de most per pillanat milyen típusú szerepre vágysz nagyon-nagyon?
Milyen furcsa, hogy ezen nem gondolkozom. Most éppen arra vágyom, amin van. Az jó, amin van. De tényleg nagyon jó, hogy nem kell szépnek lenni, és nem kell lehengerlőnek, vagy naívnak, vagy viccesen naívnak lenni, hanem egyszerűen mindennek az ellenkezője kell lenni. Egy lecsúszott, kiégett, megfakult, végtelen üres, céltalan nőnek kell lenni, akinek nincs már semmi az életében, és feladatot keres, mert másképp nem bírja elviselni. Ez a feladat vár rám most, és nagyon örülök, hogy viszonylag még fiatalon megközelíthetek egy ilyet. Ez nagyon izgi, ez nagyon vagány dolog. Örülök, hogy rám bíztek. Biztos, hogy mindenki más azt mondta volna, hogy ennek a szereplőnek jóval idősebbnek kell lennie. Vagy valaki más kellene, hogy játsszon, mert én tényleg nem éltem még eleget ahhoz, hogy ezt így megcsináljam. De lássuk, kíváncsi vagyok, hogy Attila hogyan képzelt el, mert biztos nem véletlenül osztotta rám.
És akkor meg kell kérdeznem azt, hogy 3 éve vagy színpadon, kipróbáltad nagyon-nagyon villanyásnyi képek erejéig a filmet is, viszont volt egy nagyon jó tapasztalatod, hiszen egy igencsak befutott rendező Nemes Lászlónak a 2. nagy játékfilmjében jelenhettél meg. Jó tapasztalatként emlegeted azt, amivel ott találkoztál. Szeretnéd a filmet ezek után?
Még mindig bizonytalan vagyok ebben a kérdésben, mert abban a 3 forgatási napban, amire alkalmam volt a Napszálta című film kapcsán, is rá kellett jönnöm arra, hogy valami egészen másfajta logikai rendszer kell a fejében legyen egy színésznek, és egészen más, sokkal intenzívebb képzelőerőre van szükség, és fókuszra. Ez a színházban más, mert nem egyik pillanatról a másikra kell, hanem van időnk. De akkor is ott a megfelelő számú, akár légzés, pillantás, fejfordítás, milliméterről milliméterre, tehát hogy rettentően pontos geometria kell legyen, mind a mellett, hogy a szemed kell éljen, az arcoddal sem szabad túloznod, de mégse legyél merev. Szóval én nem tudom. Semmiképpen sem akarok középszerűen valamit csinálni azért, mert filmezni olyan jó. Eddig ez még nekem nem adatott meg egy nagyobb horderejű szerep keretében, de lehet, hogy nem kell nekem ezzel foglalkozni. Ha így lesz, nagyon fogok örülni, pedig nem, hát nem. Egyelőre most őszintén az az érzésem, hogy én nem vagyok erre igazán alkalmas. Ez önkritika, most kellene castingolnom egy filmre, és kértek tőlem egy felvételt. Én elküldtem egyet, és 1/2 óra múlva visszanéztem, miután elküldtem. És legszívesebben visszaküldtem volna magamnak is, a világűrből is kitörültem volna, mert nagyon szégyeltem magam, hogy ez nevetséges, ez nem jó, ez nem él meg. És visszaírtak, hogy rendben van, izgalmas, de kérnek tőlem egy másik verziót, és adtak más instrukciókat. Ez volt 10 napja, én még azóta sem tudtam fölvenni. Próbáltam felvenni, legalább 7-szer fölvettem magamat egy rövid kis monológocskában, és nem. Egyet se tudtam megtartani. Nagyon nehéz. Nem tudom. Teljesen el vagyok akadva, és lehet, hogy nem is küldök semmit. A Nemes Jeles Lászlónál pedig szerencsém volt, mert inkább rezonőr voltam. többnyire a háttérben voltam. Nem nagyon voltak ilyen közeli totálok, ahol gondolatot kell közvetíteni, vagy csak a szemeddel kell érezni valamit. Mert tényleg az az érzésem filmben, hogy a szemeddel kell érez. És nem a könnyekről beszélek. Valami egészen másról, nem tudom. Amire az ember egyébként képes. Csak amikor csinálni kell, az egész más.